Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Mai adásunk vendége a sepsiszentgyörgyi származású Gajzágó Áron, aki azt állítja, hogy természet szeretete fertőző, és a ragály bármelyik formáját szívesen megosztja. Teszi is ezt sokak örömére, hiszen minden nyáron visszavadító táborokat tart a Vargyasszorosban található tanyáján. A Vargyasszoros hazánk kiemelt fontosságú természetvédelmi területe. A Hargita megyei Homorú-Dalmástól keletre, Vargyastól északnyugatra a Rika-hegység északi részében található. A Karácsonygátja tanyán zajló fő tevékenység a lovaglás, de hogy miért és hogyan került közel a lovakhoz Gajzágó Áron, illetve még miben nyilvánul meg a természet szeretete, azt a mai fél órában ő maga árulja el nekünk. Gajzágó Áront hallják.
Természet szeretete, hát ott élek. A Vargyasi szoros északi végébe, ami szerintem az egyik legszebb hely a földön, vadvilág, gyönyörű helyen, lovak, kutyák, méhek vannak fent.
Nomád természetűnek vallja magát.
Igen.
Mit gondol, ezt minek köszönheti?
Hát ezt a génjeimnek szerintem. Mert bennünk magyarokban mind ott van a génjeinkben, ez csak van, akiben nem jelentkezik olyan erősen, de bennem nagyon. Én úgy próbáltam élni, hogy ez érvényesüljön. Minél jobban állataim voltak egész életemben, sziklamászó voltam azelőtt. Most is egyfolytam be hegyekbe, voltam apának méhei voltak, azokkal vándoroltunk mindig a hegyekbe, tavasztól őszig, utána meg saját lovaim lettek.
Mit kell tudni a tanyáról, amelyen él? Miért épp a Vargyasszorost tartotta a legmegfelelőbbnek?
Oda jártunk a sziklát mászni, az volt a kedvenc szorosom. Oda jártam a legszívesebben, fiatalabb korunkban, és aztán ott is szerettem volna élni egy idő után. Minden évből több hónapot töltöttünk ott. Az elején barlangokba laktunk, a szorosba, most onnan jártunk le mászni, majd később kiköltöztünk egy tisztásra, ott a mászótársaimmal, majd aztán elmentem Kanadába, éltem 10 évet, és amikor onnan visszajöttem, akkor a feleségemmel, aki odavalósi indián, hát félig indián, félig holland, de indiánnak tartja magát. Vele vásároltuk meg ezt a területet a szorosba. Csak aztán a házasságunk az szétment, de én maradtam ott a területen. És lovam az volt mindig, és aztán ott kicsidenként építgettem, vettem egy csűrt, amit átalakítottam az egyik felét háznak, a másik fele szénatároló, és hát ott telepettünk le végül is.
És aki a Vargyas szorosban jár, pontosan hol keresse az ön tanyáját?
Vargyasi szoros Almási végében, a patak mellett van egy gyönyörű kaszáló. Ahogy kinyílik a szoros tulajdonképpen, az első nagyobb kaszáló az az enyém.
Tehát Almás a legközelebbi település?
Almás, igen, igen, Homorú Almás. De ott van lenne a patak mellett, tehát hogyha megy be az ember a szorosba, akkor keresztül kell menjen a területen. Ott a ház előtt kell elmenjen. Nincs ahogy eltéveszteni. A helynek a neve Karácsonygátja. Úgyhogy az a neve a tanyának, hogy Karácsonygátja. Mondom, van egy csűrből átalakított ház, tehát egy épület vele szemben, ahol főzünk, tehát nyáron ott vagyunk inkább, egy ilyen tető alatt a tűzhely, asztal, székek, pont a patak partján van, tehát ott egy ilyen 4 méteres martja van a pataknak, és ez ott a patak martján van közvetlenül, tehát 1/2 méterre van a tető. Ettől a 4 méteres faltos alól folyik a Vargyas pataka. Akkor van még egy tető, mert onnan szoktunk árulni nyárba ezt a mézet, meg ilyesmit. Még a ház előtt, ahogy jön be az ember, ott bal oldalt van egy karám, ahol a lovak vannak. Oda húzódnak be a lovak a meleg elő, minden elő, de különben a lovak szabadon vannak, csak oda bejárnak. Villanypásztorba úgy értem szabadon. 9 ló, hát a domboldalon még egy kicsit fennebb a ház fölött, ott van egy méhészház. Mert a méhek azok fennebb vannak egy kicsit, hogy ne zavarják ott a turista forgalmat, meg minket se. Egy olyan 200 méterre fennebb vannak a domboldalban, és akkor vele szembe van egy kicsi méhész kunyó, ahol pergetünk, és ahol a méhészeti dolgokat rendezzük, és ennyi nagyjából. Körülbelül egy olyan 12 éve 15 valami ilyesmi, hogy ott elkezdtünk tenni-venni, tehát hogy ott kezdtem lenni nyaranta, de aztán fokozatosan lassan alakult ott a dolog, meg hát én nem ott élek állandóan. Nekem van egy lovardám Bodokon, és hát Bodokon van a téli szállás, az csak a nyári szállás. De egy olyan 15 éve, hogy így vagyunk. Az elején lovaimmal voltam fenn, aztán kezdtünk gondolkozni, hogy mit lehetne csinálni itt, akkor már ezeket a táborokat csinálom egy olyan 7-8 éve, ha nem több. Na, az elején még csak 2 lóval, 3-mal, aztán így fokozatosan egyre intenzívebben.
A tanyán végzett főtevékenység jelenleg a lovaglás. Hogyan került közel a lovakhoz? Például kitől tanulta meg, hogy hogy kell velük bánni?
A szüleim, ők értelmiségiek, tanáremberek. Édesapám újságíró volt, ő méhészkedett, és ennek kapcsán kerültünk ki mi Rétyre. Még az átkosban, mert az egy természetvédelmi terület volt a Rétyi nyír, és az erdészetnek nagyon rosszul álltak, betegek voltak a méhei is. Megkérték apámat, hogy hozza helyre, vagyis hogy hát rendezze a méheket, nem. Az erdészet méheit, és én így bemehettem erre a természetvédelmi területre, ahova annak idején senkit nem engedtek be idegen, tehát mind az elvtársak részére volt fenntartva vadász területnek. És ott volt egy erdész, Gábor bácsi, Rétyi erdész, aki ezeket a földeket, a nyírbe, meg a vadászot, tehát egy ilyen mindenes ember volt, és ott ismerkedtem meg vele, ez 8 éves koromban volt. És akkor attól kezdve én egyre többet jártam oda ki, ő 2 lóval rendezte ott a területeket, és hát ott tanultam meg nála lovagolni, és aztán gazdálkodni tőle. Tehát attól kezdve gyakorlatilag én minden szabadidőmet töltöttem velük, minden hétvégét, minden vakációt, amit csak tudtam. Hát ott lovagoltunk, vadásztunk, halásztunk, csodálatos gyermekkorom volt nekem ott. Tehát az ember ezzel a 2 lóval művelt egy olyan 30 hektárnyi területet, kézzel kaszált, legtöbbet 2 lóval szántott, rettenetesen sokat dolgozott. Egy csomó munka volt ott, én abban segítettem, de cserébe lovagolhattam, halász. Abban az időben olyan volt az a Rétyi nyír, mint a Dunadelta. Olyan madárvilága volt, mint a Dunadeltának. Ez túlzás nélkül volt, 100 valamennyi tó, darvak álltak ott meg ősszel, 2-3 ezer daru, 2-3 hétre. Olyan ritka fajok voltak, hogy most felsorolni se tudnám, de nagyon sok volt. Hát ez egy olyan világ volt ott abban az időben, és oda nem mehetett be senki, tehát zavartalan volt. Télen jártak oda az elvtársak vadászni, akkor mentem én is hajtani, meg ilyenek, de azon kívül békében volt ott hagyva minden, vigyáztak rá. És én ebbe szabadon mozoghattam, így általuk, úgyhogy ez nagyon-nagyon sokat jelentett aztán a későbbiekre nézve is. Aztán tönkretették a helyet, mert lecsapoltak egy tavat, és annak az egy tónak az árkán lefolyt az összes víz, úgyhogy oda lett az összes tó egy értelmes döntés következtében. Na de az később történt, az 88-ban történt. Addig az egy paradicsom volt. Got a gun in my holster. Got a horse between my knees. And I'm gone to Arizona. Pardon me, boys, if you please. I have been a desperado, raped and pillaged across the plain. Now I'm gone to Arizona, just a rider in the rain. He's a rider in the rain. He's a rider in the rain. And I'm going to Arizona. He's a rider in the rain. Oh, my mother's in St. Louis, and my bride's in Tennessee. So I'm going to Arizona with the banjo on my knee. He's a rider in the rain.
I'm riding in the rain.
He's a rider in the rain.
And I'm going to Arizona.
He's a
Gajzágó Áron szemüvegén át tekintve, mi a Vargyas szoros különlegessége?
Elsősorban geológiai, ott 128 feltárbarlang van. Egy karcvidék, egy nagyon izgalmas hely geológiailag, de azon kívül a faunája is, tehát az állatvilága is nagyon-nagyon érdekes. Sőt, a botanikus barátaimtól tudom, hogy az ország legváltozatosabb növényvilága. Ez a szoros környékes, ezt tapasztalom is már csak azon keresztül is, ahogy a méhek gyűjtenek. Hát ott tavasztól őszig folyamatos hordás van, mindegy, hogy milyen év van. Rengeteg mézelő növény van, gyógynövény, olyan a széna, amit kaszálok, hogy sokszor egy marok szénát kiveszek, csak úgy találomra, beledobom a vízbe, és teátfőzünk belőle. Teljesen találomra, úgyhogy nagyon gazdag vidék, nagyon-nagyon gazdag vidék. Az állatvilágát tekintve meg, például a medvék szempontjából ez egy az egész Dél-Hargitának, és az egész Hargitának az egyik fő telelőközpontja, hibernáló hely a medvék számára, 40-50 medve hibernál abba a kicsi szorosba, úgyhogy tavasztól őszig éppen elég medve van ott. Ott az idén például engem háromszor kergetett meg a medve. Egészen közeli dolgok voltak az idén. De hát ez nem úgy mondom, hogy ilyen veszélyes a hely, hát oda kell figyelni, de nyáron aztán már elhúznak onnan a medvék a nagyobb erdők felé, de most még egy hete még azért elég nagy számba voltak ott. Aztán a turista forgalom elkergeti őket, és már nyáron nincsenek annyi.
Említette a barlangokat is, ugye több mint 100 cseppkő barlangot számlálhatunk a Vargyas szoros vidékén. Barlangásznak is a gyermekekkel?
Persze, persze. Én is barlangáztam gyerekkoromban, még Dénes Istvánnal, egész fiatal gyermekkoromban jártuk, ő volt ott a barlangászoknak a fejes, a szíve, ő tárta fel a legtöbb barlangot gyerekekkel. Mi bejárunk a barlangokba gyerekekkel, beviszem a nagy barlangba őket, meg egy pár kisebbbe, amiket ismerek. Ez is része a szorosba tevékenységeknek. Nagy része. Azból az 5 napból vagy 6 napból legalább 3-at töltünk barlangászással is.
Ezen kívül egyébként még milyen tevékenységeket végeznek?
Hát sziklamászás, beszoktam kötni egy-egy futamot a gyerekeknek, az is van, vagy 2-3 nap is, attól függ, hogy milyenek, mennyire tetszik nekük ez. Nagy gombászások, hát a fürödőzés egész nap. Nagyon jó fürdőhelyek vannak ott a szorosban. Az folyamatosan megy, hát lovaglás van reggel és este, mert nyári időben a legyek miatt és a meleg miatt korán reggel vagy este szürkület körül lehet lovagolni inkább.
Mindig az aktuális csapathoz próbálja igazítani a programot?
Ami alap az az, hogy lovaglás reggel és este, aztán meglátjuk, hogy mit akarnak ők. Ezek mennyire önállóak, próbálom önállóságra nevelni őket ilyen tájékozódási dolgokkal, tehát olyan, hogy kirándulunk, mi minden nap megyünk egyet, szorosba vagy a körül, hosszabb kirándulások, és aztán a végén, az utolsó napokban meg kell találjanak, tehát elmondom, hogy én hol vagyok, és én elmegyek valahova, a gyerekek különböző utakon, ahol azelőtt jártak, meg kell találjanak engem, vagy kell találkozzunk valahol, tehát attól függ persze, hogy milyen korosztály, de ezeket próbálom belég nevelni, hogy önállóságot, tájékozódást.
Gajzágó Áron hegymászó is. A tanya kiválasztásánál elsőrendű szempont volt, hogy mászható szikla legyen a közelben. Hogy ismerkedett meg a hegymászó sporttal?
Sziklamászó sporttal elsősorban, hát mondtam az előbb, hogy Dénes Istvánnal annak idején barlangáztunk. Ez nagyon-nagyon korán volt, kicsi gyermekkoromtól járogattam ki a szorosba, és hát ugyanitt ismerkedtem meg aztán udvarhelyi későbbi mászótársaimmal, csak néhány ember volt, akik jártak oda kimászni. És én ezt a barlangászást úgy érdekesnek találtam, de azért én a föld alatt és a sötétben ott mászkálni nem éppen az én stílusom volt, úgyhogy elkezdtem velük sziklát mászni, csak itt a szorosba. Aztán később ez kiteljesedett, jártam mindenfele mászni, aztán egy csapatba is voltam, egy versenycsapatba is, Imaszának a csapatába, pár évig versenyzőként. De főleg így magamra, meg utána aztán Nagyhegyekbe is, Kanadába volt egy pár első megmászásom, ilyen nagyobb fal. De tényleg első rendű szempont volt az, hogy legyen mászható fal, mert nekem abban az időben eléggé alapvető dolog volt, hogy tudjak mászni minden nap. Kőbajos vagyok magyarul. Hát nekem a kő nagyon sokat szeretem megfogni, igényem van rá, hogy a kezemet rátegyem, lépegessek rajta. És most is másznék én nagyon szívesen, sokkal nagyobb falakat, de most már ugye a lovakkal mindennel nincsen annyi időre. Úgyhogy most a gyerekekkel, amit mászogatunk meg, pár utat kimászok, nyarantas kész.
Hogy érzi, hogy mire tanította, vagy mire tanítja a hegymászás?
Tisztelni a gravitációt. Arra mindenképpen. Hát szerintem az egyik legkomolyabb mozgás, nagyon ősi, fizikailag nagyon-nagyon fitten tart, az biztos, de önuralomra is, meg mindenfélére, na hát az egyik legkomolyabb sport. Now I'm gone to Arizona, ain't gonna work for him no more. I'm a son of the prairie, and the wind that sweeps the plain, so I'm gone.
Ideje próbálja továbbadni tapasztalataiból származó ismereteit elsősorban a gyermekeknek. Többek között gyermekvisszavadító lovastáborokat is tart. Hogy néz ki a tanya programja idén nyáron?
Az idén egy kicsit később kezdjük a táborokat.
Gajzágó Áront hallják.
Az első tábor az július 11-től kezdődik, és akkor ez minden évben úgy van, hogy egy hetet van tábor, egy hetet nincs. Tehát minden második héten van tábor.
Tehát egy hetesek a táborok?
Egy hetesek, igen, igen. Nos, akkor itt 11-től számítva az egész vakáció idején olyan 5-6 hét tábor szokott összejönni, attól függ, hogy mennyi jelentkező van. Az első tábor a 11-i. Hát ez a klasszikus, amit csinálni szoktunk, tehát ez a lovaglás, barlangászás, sziklamászás, ez a kirándulós dolog. A másik viszont a dobtábor is, Hána Laci barátom vezetésével, ő minden évben szokott jönni különben, tehát ő ütős, 8-10 dobja van, és a gyerekeket tanítja dobolni. Ilyen nagy dobolások vannak, meg általában mindig kerül valaki hangszeres is, és hát ilyen nagy dzsemmelések vannak ott a tűznél esténként. Ja, íjászat is van, ezt nem is mondtam közben, íjásznak is a gyerekek. Aztán következő kézműves tábort is akartam. Van egy barátom, aki korongozást tanítana, csak az még nem biztos. Az augusztus első táborába jönne ő. Na de hát hangszeresek vagy zenész barátaim feljönnek, és akkor ilyen nagy muzsikálások vannak, meg én is dobolok különben. Ezeket is csináljuk ott a gyerekekkel általában, de ez az, ami biztosan, ez a dobtábor, ami más tematikájú is. Most az idén.
Miért ezt a címszót választotta, hogy gyermekvisszavadító?
Ezt azért, mert a gyerekek általában megjönnek oda városi viselkedéssel, szeliden. A végén elég nagy erőfeszítésünkbe kerül, hogy úgy tudjuk visszaadni a szüleiknek, hogy még...
Ráismerjenek?
Rájuk is ismerjenek, hogy bírjanak velük, mert eléggé el szoktak vadulni. Egy kicsit magukra találnak ott a gyermeket. Nagyon sokszor volt úgy, hogy jönnek a szülők, azt hiszik, hogy a gyermekek nyakukba ugranak, és vidáman onnan elviszik őket, csak a gyermekek ezzel szemben le van a külön, nézik könnyes szemmel a szorost, ne akarnak elmenni, vagy olyan gyerekek vannak, akik minden táborban ott vannak, tehát egybe eljönnek, következőben, és következőben, és következőben ilyen nem egy volt, és na, hát kicsit elvadulnak. Eléggé magukra lelnek ott, gyermeke válogatja, de legtöbb gyerek visszajáró, úgyhogy ez minősíti a dolgot szerintem. Nem is nagyon reklámozom, az az igazság, mert tudom, hogy megvan az a csapat, aki jön. Aztán persze vannak újak, vannak, akik lemaradnak. Biztos van, akinek nem jön annyira, de olyan is volt, akinek ez túl sok volt, vagy túl vad volt, de azért ugye nagy általánosságban, aki egyszer volt, az visszajön még egyszer, legalább.
Hol alszanak egyébként a táborban résztvevő gyermekek, sátorban?
Nem, hát mondtam, van ez a csőből átalakított ház, a házba is lehet aludni, mert az el van ott a kész szintre, de a másik felében viszont széna van, és a gyerekek általában oda költöznek be a szénába, oda rakják le a hálózsákjaikat, ott alusznak.
Van alsó korhatár, feltételezem, hogy felső nincsen.
Hát felső nincsen. Alsó korhatár, hát így a lovagláshoz, tehát ahhoz, hogy meg is tudja ülni a lovat, elég hosszú legyen a lába, meg biztonságosan tudjon ülni. Ezt szoktam mondani, hogy 7-8 éves, de aztán voltak annál kisebbek is. De olyanokat csak abban az esetben fogadok, hogyha mondjuk a nagyobb testvére is ott van, és rendezi valamilyen szintet, mert azért kisebb gyermekkel már más jellegű gondok vannak, mint a nagyobbakkal.
Áron, mi az eddigi legnagyobb tanítás, amit a tanyán táborozó gyermekektől kapott?
Hát nem kellett ráébresztem, mert tudtam én ezt az előtt is, hogy a felnőtteket nem annyira szeretem, s a gyermekeket igen, de az, hogy azért nem reménytelen a dolog, tehát hogy megéppen megérik a fáradtságot, mert bennük még tisztán vannak meg a dolgok, és azt kéne megőrizni, és ha az ember úgy nyújt nekük, hogy ez meg is maradjon, akkor esetleg a további életük során is hasznát veszik, vagy olyan emberi alakulnak, akivel jól telik az időtöltés esetleg.
A kijelentése után, hogy a felnőtteket kevésbé szereti a gyerekekhez képest, most már nem is tudom, hogy feltegyem-e a kérdést, hogy felnőtteknek is tart-e táborokat.
Persze, persze. Van olyan, hogy felnőttek jönnek. Csak azt nem szoktam megengedni, hogy szülők ott legyenek, amikor gyerektábor van, mert akkor másfele irányul a figyelmük, akkor nem tudok úgy bánni velük. Na itt a lényeg az, hogy egymással milyen kapcsolatok alakulnak ki gyermekek között és velünk. De hogyha már ott van egy szülő, akkor megoszlik a figyelem, akkor már nehezebben kezelhetőek. Akkor már oda lesz az egésznek a tábor jellege. Tehát úgy, hogyha jön egy csapat felnőtt, az úgy teljesen rendben van. De úgy is, hogy gyerekekkel vegyesen, csak éppen ne legyen szülő egy se közöttük. Jelenleg két emberem van fenn, de most jön egy önkéntes angol lány. Úgyhogy hát végül is az első tábornak is van egyéb tematikája is, mert angolul lehet beszélni, és fog kelleni is a gyerekeknek, aki valamennyire beszél. Úgyhogy hát ott van, amivel foglalkozni rengeteg.
Hogy látja a tanyáját mondjuk 10-15 év múlva?
Nem tudom őszintén, hogy látom, mert van egy elég nagy probléma. Mégpedig az, hogy ott keresztül megy az útpont, ami nem tart csak 200 métert ott a tanya után, de az egy régen használt út volt. Ott jártak át az almásiak Vargyasra, ott a Vargyasi szoroson keresztül hidak voltak, és hát ott most gyakorlatilag megszűnik az út 200 méterrel a tanya után, de én még ezt az utat nem zárhatom le. Tehát azt jelenti, hogy az összes turista ott vonul el előttünk. Az a helyzet, hogy elég sokan vannak, mert most megcsinálták az utakat, pallókat csináltak a szorosba. Régen az én felemről nem lehetett átmenni a szoros másik végébe, csak úgy, hogyha vagy tízszer átmentél a patakon, mezit lát. Elég nagy a víz. Na de most megcsináltatta a tanácsa a pallókat, úgyhogy ilyen függő hidakon száraz lába végig lehet menni. Megcsinálták az utakat is, úgyhogy nagyon nagy tömegbe érkeznek oda turisták. És emiatt, hogy én ezt nem zárhatom le, ott át kell engedjek mindenkit, most már gondolkozom sokféle dolgon, hogy vagy fennebb építek egy házat, ahol békében vagyok, tehát ettől a régi háztól fennebb egy kicsit, ami még szintén az én területem, mert azért zavaróak, régen meg lehetett bírni. De most egyre többen vannak, egyre vegyesebb társaság, természetvédelmi, tehát tulajdonképpen oda ők autóval nem jöhetnének be, mert csináltak parkolót, meg minden rajtamon kívül. Ha csak gyalog jönnének, nem lenne gond, de jönnek autóval, jönnek motorral, jönnek minden a járművel. Más időszakban nincs, vagy csak nyáron. Ősszel, tavasszal, télen csend van, nagy csend van, leár. a medve, mindenféle, tehát nem nagy gond. Úgyhogy hát valamerre fennebb kell építsek én egy házat, ahol békén hagynak, mert kicsit fáradtóak így a nyarak.
Vannak olyan gyermekek, akiken már most látja, hogy esetleg folytatnák ezt a fajta szellemiséget, ezt a fajta utat, amit ön épített meg mostanig?
Nagyon sok olyan gyerek van. A lovasaim között ezek az alapgyermekek, akik lovagolnak, ott vannak velünk minden nyáron. Ők már segítségnek számítanak, nem háborozni jönnek. Több gyerek van ilyen. Olyan gyerek is van, aki ott tanult, ott nőtt fel velem, most spanyol lovasiskolába jár, egyetemre Magyarországra megy. Van néhány ilyen gyerek, igen. Még azt, hogy olyan életformákkal is találkoznak ott gyerekek, tehát olyan emberek laknak ott fent, ilyen pásztorok, gazdálkodó emberek, akikkel máshol nem találkozhatnak, elég érdekes példányok. A szoros túlsok végében például ott lakik a Loki betyár, aki ott élt egész életében, vagy 6 gyereket nevelt fel. A 2 fia rendszeresen átjár hozzám, lovagolnak. Tehát egy olyan gyermek például, ez az egyik, a Barnika, akitől aztán lehet tanulni. 10 éves korában már 200 juval járt, szekérrel, lóval, a vadászat mindenhez ért. Na, ilyeneket láthatnak, amivel máshol nem igen találkozhatnak. Ez a gyerek ez ott született fenn, az anyán ott szülte meg a házba az édesanyja, és azóta se volt. Iskolába is alig járt, de azzal együtt semmi műveletlenség, vagy ilyesmi nincs, mert teljesen magától olvas. Például Lőrke, az egy juhász, a másik szomszédunk, ő például nem járt le már 8 éve a faluba se. Ott van fenn, ő egy ilyen erdei manó. Annak ellenére, hogy ott van fenn, elég. Tehát egy értelmes embernős egy nagyon egyedi példány. Úgyhogy teljesen más jellegű életekkel találkozhatnak ott a gyerekek.
Köszönöm a beszélgetést Gajzágó Áronnak, akinek a táborairól a vargyasinomad.blogspot.ru internetes oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában a The Doors és Randy Newman dalait hallgattuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru megújult honlapon is. Viszont hallásra! There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. The world.